Ez is egy tréfa. Az új nemes Levetincinek nagy híre volt már nem csak Magyarországon, de Bécsben is. Azt mondták róla, hogy aranyember. Amihez hozzányúl, az aranyjá válik. Amit ő megkezd, az aranybánya. Itt van az aranybánya, nem a Csetátya Máréban, nem Selmec alatt, nem Vöröspatakon. Fő tudomány az, hogy előbb megtudja az aranybányász, mint üzlettársai, hogy a magas kormány minő nagy vállalatokhoz szándékozik hozzákezdeni. Ebben a tudományban volt Tímár tökéletes. Ha Tímár valami vállalkozáshoz kezdett, mint a raj tódult utána az üzérek serege, s azt tudta mindenki, hogy ott arany van, csak fel kell venni. De nem csak ezért hitták Tímárt aranyembernek, hanem még másért is. Azért, hogy sohasem csalt, nem csempészett. Nagy vállalatoknál elég nagy a tisztességes nyereség is. Aki lop, csal még azon felül, az bolond ember, mert bevágja az aranytermőbánya útját, és elveszti a kirabolt eret. Aki egy garas nyereséggel beéri egy forint után, az derék, becsületes ember. De egy milliónál az 50 000 forint, s hozza maga után a másik milliót. Csak nem kell vele csúnyául bánni. A szerencse istennője úgyis elég dekollettírozva jön elénk. Nem kell még azt az utolsó kis tunikát is lehúzni róla, mert akkor megaprehendál. És ebben volt Tímárnak a helyes tapintata. Nagy pénzeket nyert, mert nagyokra vállalkozott, de nem csalt, nem lopott soha, mert nem is kockáztatott soha. Nyereségéből azoknak is bőrészt juttatott, akiktől függött, hogy egy vállalatot megkapjon, és jutányos föltételeket kapjon, és ezáltal nyitva tartál maga előtt folytonosan az aranybányát. Sőt, néha valóságos nyereséget is hozott az államnak olyan cselszövények által, mikben az állam pénztára ellen összeesküvő versenytársai lettek kijátszva. Ebben aztán a versenytársak romlása is egyik haszon volt. No, azok nem is mondták aranyembernek. De a kormány körökben az volt a neve, s a szegény köznépnél szintén. Egyszer elkezdett szőlőket vásárolni a monostoron. A monostor egy magas domb új szőny fölött, melyet az újakkori német hadászok Zandhügelnek neveznek. Homokdomb. Innen is sejtheti mindenki, hogy nem valami pompás bor teremhet rajta. Valami közönséges bort termő szőlő pedig úrfélének nem való, mert nem fizeti ki a munkáltatást. És Tímár mégis összevásárolt belőle valami 10 holdat. Az üzletvilágban ez szemet szúrt. Mit akar ez ott? Ott valami aranybánya lesz? Brazovics úr azt hitte, hogy helyes nyomra akadt. Megrohant a kacsuka urat saját odujában. No, fiam uram, most mutassa meg, hogy igazán hű emberem, hogy igazán apjának tekint. Vallja meg, hogy a kormány a monostoron várat akar építeni. No, ne ellenkezzék, én tudom, hogy ön a hivatalát kockáztatja, ha ilyen titkokat elárul. Én tudom, hogy ez becsületbeli dolog. De én becsületem szentségére esküszöm, hogy el nem árulok senkinek semmit. Csak nekem mondja meg igazán. Tüzes harapófogóval sem hagyom kicsikartatni magamból a titkot. Látja, ez a gazember Tímár most ott vásárol telkeket nyakra főre. Ennek már elárulta valaki. Ne engedjük neki oda egészen a kövér falatot. No, ugye, hogy várat fognak építeni a monostorra. Kacsuka úr aztán csak kihagyta magából szorongattatni, hogy hát igen. El van határozva az udvari haditanácsban, hogy Komárom erődítéseit odáig kiterjesztik. Ó, bekedves tudomány volt ez Atanáz úrnak, de sok szép 100 000 forintot besöpört ő hasonló alkalommal, mikor előre összevásárolta a kisajátítandó vikillókat, s eladta őket a kormánynak, mint palotákat. Csak még az erődítési tervet szerette volna látni. Azért könyörgött nagyon szépen lendő veje urának, csak azt mutassa meg, csak egy pillanatra. No hát meghagyta neki nézni azt is Kacsuka úr. Atanáz úr mindent megtudott aztán abból, milyen darabot fog kisajátítani a kormány, mely telkek esnek az erődítési vonalba. És ez a Gézengúz Tímár csak ugyan kikereste magának azt a helyet, ahova a felleg várjon. És minő kulcs van megállapítva a kisajátítási árra nézve. Ez ám a fő kérdés. De már ennek az elárulása Kacsuka úrtól csak ugyan kriminalitás volt. Azt is elmondta Atanáz úrnak. Az van megállapítva kulcsgyanánt, hogy a legutolsó vételárnak 2-szeres összegét fizeti a kormány. Elég! kiállta Atanáz úr, megcsókolva leendő veje urát. Elég! A többi az én dolgom. A 100 000 forint itt lesz az asztalon esküvő napján. Elég! Azzal rohant a munkának. Pedig nem volt elég, amit megtudott. Még valamit jó lett volna megtudakolni a Kacsuka úrtól. És azt a valamit Kacsuka úr el is mondta volna neki, ha már ennyit elmondott. De hát Atanáz úr nem kérdezte tőle, és így tudatlan maradt felőle, és aztán úgy járt, mint a vak légy, amelyik az ablaknak repül. A Kacsuka úr pedig nem kívánta már a 100 000 forintot sem, és ami vele jár sem. Ha meg lesz, nem bánja, de ha nem lesz, sem bánja. Brazovics úr azonnal vágtatott új szőnybe, s járt a sorba a szőlős gazdákat, hogy kiadja el a szőlőjét. Vette tőlük, ahogy adták, aki nem akarta adni, annak 3-szoros árakat ígért, hiszen annál jobb ránézve mentül drágábban veszi. A kisajátítási kult szerint ugyanannyi a saját nyeresége. Hanem ez azután a többi spekulánsok figyelmét is megragadta. Jöttek a versenytársak is a szőlőkért árverezni. A szegény monostori sárfehér és jufarkú soha el nem tudta gondolni, hogy lett belőle olyan híres bor, hogy még szüret előtt lefoglalózzák. A szőlő árfolyam végre ott állt meg, hogy amely telekért a terv elárulása előtt legfeljebb 100 000 forintot fizetett volna a kormány, az új bevásárlók kezéből azokat most már 500 000-ért kaphatta meg. Maga Brazovics úr 100 000 forintig vásárolt belőle, pedig ugyan nagy kinnal szerezte a pénzt. Potomárért adta a gabonáját, hajóin túladott, nagy kamatot fizetett, rábízott idegen pénzekhez hozzányúlt. Hanem hiszen ezúttal bizonyosra játszott. Tímár is benne van a dologban. Az ugyan legrosszabbul járt, mert még ő nagyon olcsón vásárolt, keveset fog nyerni. De mivel ő is benne van, a dolog bizonyos, s a spekulánsok még ez évben megkapják az egész nyereséget. Hisz az állam fizeti, annak pedig mi adjuk a pénzt, tehát tulajdonképpen csak a magunk pénzét vesszük vissza. Tímár pedig ezúttal is ravaszkodott. Ez egy kimért csapás volt tőle Brazovics Atanáz fejére. Tímár azt is tudta, amit Atanáz úr elmulasztott Kacsuka úrtól megkérdezni. Mert az mind igaz volt, hogy a kormány a komáromi várerődítést nagy mérvben szándékozik kiterjeszteni, s ahhoz még ez évben hozzáfognak. Csak az volt a nagy kérdés, hogy hol kezdik el, mert az 30 évi munka. Tímár nagyon gonoszul tréfálta meg a versenytársait, azok ugyan meg fogják átkozni, hanem mint jó kereskedőnek mindig gondja volt rá, hogy mikor valami olyan dolgot mivel, amiért sokan elátkozzák, ugyanakkor egy másik olyant kövessen el, amiért még többen áldani fogják, úgy, hogy az átok és áldás mérlegének egyenlősítése után még mindig maradjon a részére egy kis száldó fortrág, az áldás táblázatra. Tímár odahívatta magához Fabula Jánost. János, mondta neki, kend öreg legény már, meg van törve a sok fáradtságtól. Nem jó volna-e már valami pihenésre gondolni? Fabula János egészen reket volt már, úgy beszélt, mintha a súgójukból valami darabot súgna a színészeknek.
Bizony, nagy uram, magam is azon gondolkozom már, hogy odahagyom a vizet, s valami földi foglalatossághoz látok. Nem jók már a szemeim, legjobb szeretném, ha betenne nagy uram az uradalmába valami sáfárnak vagy kulcsárnak.
Én jobbat tudok annál kend részére, János. Nem élkend meg már abban a rácvilágban odalenn. Itt meg hozzá van szokva a komáromi fehér cipóhoz. Legyen kend szekeres gazda.
Az volna nekem jó, hanem hát kettő hiányzik belőle. A szekér, meg a gazdaság.
Majd megjön mind a kettő. Valami jutott eszembe. A város most árverezteti a Vágduna melletti régi marha legelőt. Menjen oda, kend, és vegye meg az egészet.
Hó, nagy uram,
szólt reket nevetéssel Fabula János.
Hiszen ha én azt megvenném, soha akkora kétszarú állat azon a legelőn nem járt, mint amekkora én lennék. Hiszen puszta föld az, nem terem azon más, mint székifű, herbaté. Én pedig azt a patikában nem árulom. Aztán meg iszonyú darab föld az, sok 1000 forint kell ahhoz.
No csak ne okoskodjék Kent, hanem tegye azt, amit én mondok. Menjen oda. Itt van 2000 forint bánatpénz. Ezt tegye le az árverésnél. Aztán ígérjen rá, még rajta marad. De senkinek másnak azt a darab földet át ne engedje. Amennyiért rajta hagyják, annyiért tartsa meg. Senkivel meg ne ossza, akárki ajánlkozik hozzátársnak. Amit majd fizetni kell érte, azt én kölcsön adom Kentnek. Megadhatja nekem majd, ha lesz. Nem kérek tőle kamatot. Sem a kölcsönről nem kérek írást. Becsületre megy az egész alkú. No, hát csapjon a tenyerembe. Fabula János nagyon csóválta a fejét.
Semmi kamat, semmi írás, tenger sok pénz, rossz parlak föld. Mégiscsak az lesz ennek a vége, hogy engem elébb-utóbb becsuknak, s lehúzzák a lábamról a csizmát.
Ne féljen Kent semmit, János. Egy esztendeig Kendé lesz az a föld, ami haszon lesz rajta az alatt, az minden bizonnyal a Kendé marad.
De hát mivel szántsam fel, s mit vessek bele?
Sehogy sem szántja fel, s nem vett bele semmit, hanem most menjen és végezze, amit mondtam. Azért lesz azon aratás, de ezt nem mondja senkinek. Fabula János hozzá volt szokva, hogy Tímárnak minden tettét és mondását a legnagyobb ostobaságnak tartsa a priori. De amellett mindent végrehajtson föltétlen engedelmeskedéssel, mivel hogy a posteriori arról kell meggyőződnie, hogy ezek a hallatlan ostobaságok mind válogatott bölcsesség következményeit szülik magukból. Azért ugyan ostobaságok maradnak, hanem hát ennek az embernek valami spiritusza van. Annál fogva cselekedett úgy, ahogy Tímár tanácsolta. S már most nyissunk tért e sajátságos eljárás magyarázatának. Az egész erődítési terv a komáromi vár körül igaz és való volt. Az udvari haditanács elhatározá e várnak nagyszerű táborhelyé alakítását, s e célból kimerítő tervek készültek, amik magukban foglalák a monostori fellegvár építését, s azt a hosszú erődvonalat, mely a Vágdunát a Győri Dunaággal összekötendő volt, amit most Nádorvonalnak hívnak, s melynek homlokzata a monostori körönd ágyúival összeműködve az egész várat és várost egy erődített gyűrűbe foglalná bele. A munka bevégzése 30-40 évi időre lett kiszámítva. A költség ugyanannyi millióra. A terv létesítése minden bizonnyal el lett már határozva az összes kormánytanácsban. Erre föltétlenül lehetett már számítani. Csak egy esély forgott fenn, amit a Hofkammernek adott a szájába valami besúgó. Az, hogyha nem egyszerre fognak hozzá az erődítés minden szakaszához, akkor fölösleges lesz egyszerre kisajátítani a tervbe eső valamennyi telket. Elég lesz egyelőre a két Duna közötti nádorvonal számára szükséges helyek kisajátítása, a monostori kisajátítás maradhat még 20 esztendeig is. Csak hogy az üzérek, akik ez új erődítésnek neszét vették, éppen a monostori homokdombra vetették minden iparkodásukat. A két Duna közötti térre nem gondolt senki. Ott egy roppant területet, melyet a város árveresztetett, Fabula János uram vehetett meg 20 000 forintért. Már most, ha a monostori kisajátítás elmarad, akkor majd csak 20 év múlva kerül rá a sor, s ez idő alatt a semmi hasznot nem hajtó szőlőkbe vert pénzük a spekulálóknak másfélszer föleszi magát kárba veszett kamatokban. Ezt a tréfát szerezte meg Tímár versenytársainak, s azok között a legdühösebbnek, Brazovics Atanáznak. Mert amint ő a monostori telkeket megvette, azonnal elkezdett minden eszközt megmozgatni, hogy a bécsi kormányban érvényre ne jusson az udvari haditanácsnak az a szándoka, hogy az erődítési tervet egyszerre minden ponton megkezdjék. Így állt ez az ügy 3 nappal Attali menyegzőjének határnapja előtt. 2 nappal a menyegzői nap előtt Fabula János uram röpült be Tímár úr folyosójára. Igenis röpült. Köpönyeg volt rajta, ami röptében beillett neki szárnynak.
10 000, 20 000, 40 000, komissió, fizetés, a császár, a király, puszta legelő, aratás.
Ez így dűlt belőle, Összefüggés nélküli szavak, miket végre Tímár ekként szedett neki rendbe. Jól van, János. Tudom, mit akar mondani. Ma volt kinn a bizottság megszabni a földek értékét, amik az új erődítési vonalba esnek. A Kent birtokát, amit vett 20 000 forinton, kisajátították 40 000 forintért. Most a fölösleg a Kent haszna. Ez volt az aratás. Ugye így mondtam?
Így mondtad, uram. Eszem azt az aranyszájú Szent Jánosi beszélődet, hiszen így van ez. Már most látom, 20 000 forintot kapok most ingyen. Azt is látom. Soha életemben annyi pénzt nem kerestem a két tenyeremmel. 20 000 forint. Meg vagyok bolondulva. Az eszem tótágastál bennem. Engedje meg, nagy uram, hogy egy cigánykereket vessek.
Tímár megengedte. Fabula János vetett aztán nem egy cigánykereket, hanem hármat, végig a folyosón, aztán vissza megint három cigánykereket, mely után ismét talpra állt egyenesen Tímár előtt.
Így ne. Már most értem a dolgot, tehát az a sok pénz most az enyém. Megyek, megveszem a zsidó templomot.
S nehogy valaki azt higgye, hogy ez utóbbi mondat valami rossz élc volt Fabula Jánostól. Meg kell mondanunk, hogy az akkori viszonyok között az Izrael vallását követő lakosok egy új imaházat kényszerülvén építeni a gróf Zicsi-féle nemesi telken, a régebbi héber imaház csak ugyan árverés alá volt bocsátva, s az Fabula Jánosnak különösen megtetszett. De minek előtte azt megvette volna még aznap, 6-szor ellátogatott Tímár úrhoz. Egyszer a feleségét hozta el, másodszor az eladó leányát, harmadszor a menyecske leányát, negyedszer az iskolából kikerült fiát, ötödször az iskolába járó fiát. A felesége hozott Tímár úrnak pompás, domború, barna-piros hátú, komáromi, fehér cipót, mosolygó aranyszín gyürkével az oldalán. A menyecske leánya hozott neki egy tál felséges, mézédes csíramálét. Az eladó leánya egy mézes kalácsból, piros tojásból, aranyfüstös diókból, s különféle cifra papírosokból mesterségesen összeállított mátkatálat. A nagy suhanc híres madarász volt, az hozott neki egy kalickát, tele stiglitzel, meg vörösbeggyel. Az iskolás gyerek pedig hozott neki egy verses köszöntőt. Egész nap ott hálálkodtak neki, s este késő mind a hatan odajöttek az ablaka alá elénekelni. Ó, mely boldog az oly ember életében! De hát még majd a versenytársak, és azok közt Brazovics úr, mit fognak neki hozni és énekelni, ha megtudják, hogy mibe mártotta őket bele a monostori vásárlással.